Formula Podcast, az autósport és formula magazin műsora. Futam összefoglalók, sztárvendégek, toplisták. Minden, ami F1 és autósport. A Formula Podcast egy virtuális stúdiójában Mészáros Sándor és Gellérfi Gergő.
Felipe Massa 2008-as szingapúri nagydíjra hivatkozva próbálja meg megszerezni 15 év elteltével annak az évnek a világbajnoki címét. A Formula 1 pedig épp erre a helyszínre, Szingapúrba érkezett a hétvégén. A hétvége fölvezetések pedig egy-két aktuális témáról fogunk beszélgetni szeretett barátommal, kollégámmal, hű harcostársammal, Mészáros Sándorral. Szia, Sanyi!
Szervusz, Gergő, üdvözlöm a hallgatókat!
Nem véletlen hoztam szóba Felipe Massát a bevezetőben, természetesen szót fogunk ejteni az ő már hónapok óta tartó, nem is tudom miéről, küzdelméről, keresztes hadjáratáról, bár mások egészen más kifejezést is használtak erre a próbálkozásra, amivel ugye mégis világbajnok szeretne lenni így 15 évvel a 2008-as szezon leintését követően, szóval fogunk erről is beszélni, de előtte ejtsünk szót a hétvége felvezetésének kétségkívül legfontosabb híréről, az Alfa Romeo 2024-es versenyzőpárosának bejelentéséről. Ugye ez azt jelenti, hogy már csak 3 szabad hely maradt a rajtrácson, Alexander Albon csapattársának, valamint valamilyen néven, talán Hugo Boss Bull Racing, vagy valami hasonló néven futó jelenlegi Alfa Tauri.
Vagy ne, hogy ugye ezt a sztorit, ezt mi hoztuk a Hugo Boss-t.
Hát igen.
Továbbra is az információnk, hogy a Hugo Boss az nyakig benne van ebben, viszont hihetetlenül érdekes módon, miután ezt megugrasztottuk, ezt a történetet a nyári szünet elején közösen a Racing News 365-tel, a nyári szünet vége felé, ahogy arra már tettem egy halovány utalást, azt hiszem az egyik korábbi műsorban, egy másik nagyvállalat, egy amerikai nagyvállalat is rárúgta az ajtót az Alfa Taurira, így, hogy most jelen pillanatban azt halljuk, hogy nyakig benne vannak a tárgyalásokban, és gőzerővel dolgoznak azon, hogy véglegesítsék, hogy végül pontosan hogy is fog kinézni a faenzai formáció neve 2024-ben, ami szinte biztosan megváltozik.
Akkor maradjunk abban, tehát hogy a Williams 1 és a faenzai csapat két versenyzője az, aki nem ismert még 2024-re, mindenki más igen. Ugye a kínai Zhou szerződését egy évvel meghosszabbították, így ugye jövőre is ő lesz Bottas csapattársa, és ez ugye azt is jelenti, hogy Teo Pourchaire hoppon maradt, és kénytelen lesz jövőre is beérni egy harmadik számú versenyzője, vagy tartalék versenyzői szereppel az Alfa Romeo-nál. Nekem vegyes érzéseim vannak ezzel kapcsolatban, mert egyrészt én azt gondolom, hogy Zhou összességében mióta ő beleszokott az F1-be, tehát az első fél évtől, már hogy a tavalyi első fél évétől tekintsünk el nyugodtan, ugye egy elképesztő tapasztalatbéli különbség volt közte és Bottas között, de azóta igazából teljesen partiban van Bottasszal, és ha ebből a szempontból nézzük, akkor természetesen megérdemelő még egy évet a bizonyításra, viszont én tényleg nagyon sajnálom Teo Pourchaire-t, akit hát évek óta, szerintem a Formula Podcast első szezonja óta beszélünk erről a srácról, akkor volt 17 éves, és már ugye akkor többek között Jean-Louis Lesser intésére már akkor rajta tartottuk vigyázó szemünket, és én el tudtam volna képzelni, hogy neki végre megadasson a bemutatkozás lehetősége, hát erre tovább kell várnia, úgy néz ki, ha egyáltalán eljön valamikor.
Így van, de még mielőtt túlságosan is belemennénk itt a Pourchaire sztoriba, egy picit érdemes még Zhou helyzeténél leragadni. Tehát, hogy ebben a bejelentésben igazándiból a hírértékű az, hogy Zhou marad Bottas csapattársa. Ugye Bottas szerződése 2024 végéig szól, elképesztően ingadozó teljesítményt nyújt. Ez inkább a Bottas-szal kapcsolatban az idei szezonja, az inkább a vállalhatatlanabb szezonok közé tartozik szerintem. Az ő helye nem is volt kérdés, és ennek ellenére sem, hogy ingadozik a teljesítménye, mert 2024 végéig aláírt szerződése volt. Nagyon sokáig a szezon első felében Zhou-val kapcsolatban sem merültek fel kétségek, viszont akik nézik a Pitwall című műsort, és fel vannak iratkozva a Formula YouTube csatornájára, és ott adott esetben elcsípik a Pitwall pluszos videókat. Sandoval hallottunk erről először, hogy Joe helye esetleg megkérdőjeleződhet. Utána ezt itt a Formula Podcastben is ecseteltük, talán nem is egyszer, hogy mi a helyzet vele kapcsolatban. Ugye nagyon sokáig úgy tűnt, hogy itt különböző pénzügyi malőrök miatt elmaradó szponzori támogatásokról lehetett hallani, arról lehetett hallani, hogy nagyobb összeget várna el a Sauber Joe-tól 2024-re. Ilyen anomáliák miatt fölmerült az, hogy adott esetben nem tartják meg őt 2024-re. Volt neki ugye az a kalandja a nyári szünetben, amikor hazautazott Kínába, és ott turnézott egy kicsit, meg megmutatta magát a nyilvánosságnak. Ugye ezzel kapcsolatban azt az információt kaptuk a Paddock forgatagában, hogy ez valójában egy ilyen fundraiser túra volt, amikor megpróbálta arra ösztönözni a szponzorait, hogy egy kicsit nyúljanak jobban a zsebbe, illetőleg megpróbált más cégeket is bevonni, más forrásokat is bevonni ebbe a projektbe. Akkor egy darabig azt hallottuk, hogy ez nem volt sikeres, de ez mindenképpen fontos megjegyezni, hogy Joe menedzsmentje mindvégig, amikor ezek a pletykák terjedtek, off record, on record, minden egyes alkalommal azt válaszolták nekünk a ezzel kapcsolatos kérdéseinkre, hogy ők maga biztosak, és úgy gondolják, hogy nem kell attól tartaniuk, hogy Joe elveszíti a helyét, és hát nekik lett igazuk. Ez az igazság. Míg Monzából is úgy jöttünk el, hogy az volt az álláspontja a menedzserének, hogy a dokumentum aláírva nincs, de tárgyalások zajlanak, és nincs oka attól tartani, hogy adott esetben ez valahol ez a történet kisiklik. És ugye igazándiból, amikor eljöttünk Monzából, akkor pörögtek fel az események. Ugye lehetett itt hallani különböző érdeklődésekről, meg különböző nevek röpködtek azzal kapcsolatban, hogy kik foglalhatják el az ő pozícióját. Ugye fölmerült természetesen Mick Schumacher neve, gyakorlatilag nincs olyan szabad pozíció, amivel kapcsolatban Mick Schumacher neve nem merülne fel. Felmerült, kit ne mondjak, Purser neve nyilvánvalóan, tehát ugye egy Sauber akadémista, F2 listavezető, bajnok is lehet. Fred Vasseur az, aki őt gardírozza, meg pallírozza meg az ő útját, egyengeti, azért egy bivajerős menedzserről van szó, a Fred Vasseurről beszélünk, és hát ugye Felipe Drugovic neve is felmerült, hogy adott esetben Drugovicnak lehet szansa erre. Őszintén megmondom, hogy amióta ez a bejelentés megtörtént, nyilván nem akkor értesültünk arra, hogy a döntés megszületett, amikor bejelentették, hanem egy picivel korábban. Akikkel beszéltünk erről, és ennek a projektnek érintettjei, még közöttük is volt olyan, aki meglepődött. Az, hogy
marad?
Hogy Joe-t választották, ugyanis állítólag Drugovic egy olyan komoly pénzügyi csomagot gründolt össze az elmúlt hónapokban, hogy az már csábítóvá vált még itt is, de hát mégis úgy döntöttek ezek szerint, hogy jobb a folytonosság. És hát ugye ez egy átmeneti időszak lesz. Különösen ez a 2024-es szezon, ugye. Most még csak negyedrészt birtokolja az Audi a Saubert, az idei év végén elköszönnek az Alfa Romeo-tól, majd ezzel kapcsolatban is lesz egy picike adalék mindjárt, amit hozzá fogok tenni ehhez a történethez. Tehát 2024-ben növekszik majd az Audi érdekeltsége valamikor évközben elméletileg 50%-ra. Tehát ez lesz egy olyan időszak, amit valahogy ki kell húznia a Saubernek, tulajdonképpen Sauberként. Már nem lesz Alfa Romeo, még nem lesz Audi. Egy ilyen helyzetben őszintén mit veszíthetsz? Semmit. Tehát jobb a folytonosság, hogyha van egy stabil, összeszokott versenyzőpárosod, akiktől tudod, hogy mit várhatsz el. Én azt gondolom,
stabil pénzügyi csomaggal.
Stabil pénzügyi csomaggal, és én azt gondolom, hogy Joe-t mindenféle dolgokkal lehet vádolni, azzal nem, hogy nem mutatja a fejlődés jeleit. Mert szerintem azóta, hogy megérkezett, ugye volt egy nehéz szezon kezdete tavaly, tehát esett egy akkorát, mint egy ólajtó, és onnantól fogva minden megváltozott, elkezdett szépen muzsikálni. Fölvette a ritmust, beilleszkedett. Egyébként amikor ott vagy közöttük, a Saubernél elég sok időt szoktunk ott tölteni, sok barátság köt oda, meg sok embert ismerek ott, és amikor ott látom őt, hogy jön-megy abban a közegben, az kristálytisztán kiviláglik, ahhoz képest, mondjuk a tavalyi szezonhoz képest, hogy mennyire bátortalanul tette ott meg az első lépéseket, mennyire félénk, meg visszahúzódó volt, hogy egy teljesen beépült abba a szervezetbe. Úgyhogy a folytonosságra szavaztak a Sauber jelenlegi menedzsmentjének a vezetői. Én azt gondolom, hogy nem döntöttek rosszul. Annak fényében, hogy ez egy átmeneti szezon a 2024-es számukra, annak fényében én azt gondolom, hogy ez egy teljesen vállalható, meg teljesen elfogadható döntés. Ugye rögtön azonnal fölmerült ma a sajtónapon az, hogy mire számol Joe. Tehát, hogy mik lehetnek a hosszabb távú tervei neki. Azt mondta, hogy egyenlőre 2023 végére összpontosít, illetőleg 2024-re, és a szavaiban, meg a mondataiban azért burkoltan ott már ki lehetett olvasni azt, hogy a 25-ös versenyző páros lesz az, ami már úgy komolyabban az Audi projekthez tartozik majd. Tehát, hogy ezt úgy a szavaiból ki lehetett venni azt, hogy a 24-es szezon nagyon fontos lesz, mert szeretné megmutatni, hogy mi az a potenciál, ami benne rejlik, mert hogy a 25-ös lesz, tett egy nagyon határozott utalást, egy markáns utalást arra, hogy a 25-ös az már az Audi 26-os debütálásának az előkészülete lesz a 25-ös szezon. Tehát nem véletlenül beszélgettünk itt is erről, hogy egy nagy projekt indítása lesz 2026. Az Audi akkor már vastagon benne lesz az Sauber projektben, ugye 2025-ben nő majd 75%-ra a tulajdon részük a teljes organizációban. Nincs az az észérv, ami miatt ne azt kellene játszaniuk, hogy akkor összerakni a csapat szerkezetet 2025-ben, hogy legalább a magja elkezdjen valamilyen formában összekovácsolódni annak a társaságnak, aki 2026-ban képviseli majd a négy karikás márkát. Ugye ezért beszéltünk például Carlos Sainz kapcsán arról, hogy nem tartanánk az ördögtől valónak azt a gondolatmenetet, hogyha mondjuk a 24 végén lejáró szerződését a Ferrarival nem hosszabbítaná meg, hanem benyelné azt, hogy akkor 24 végén, 25 elején áttül a Sauberbe, és megkezdi az akklimatizációt, meg az előkészületeket, mint egyfajta vezérpilóta az Audi majdani szerepvállalására. Tehát Joe 2024 végéig marad, szeretne bizonyítani, megtarthatta a helyét, örülünk neki. Alfa Romeo. Mondd csak nyugodtan.
Nem csak annyit akartam mondani, hogy Felipe Drugovich meg végül is, ha már összekalapolta ezt a rengeteg nagy pénzösszeget, azért ugye van még egy másik istáló, ahol be lehet kopogtatni. Gondolok itt a Williamsre, ahol ugye épp most a hétvége kezdetén hangsúlyozta James Wolff csapatfőnök, hogy Logan Sargeantnak azért meg kell védenie azt az ülést, hogy megkapjon egy második évet is a csapatnál. Na most szerintem, hogyha akarják, hogyha nézelődnek abba az irányba, akkor Drugovich ott kemény kihívó lehet, hiszen az, hogy ő tehetséges, az tudott, az F1-nek nagyon kellene egy brazil versenyző, ha már brazil világbajnokuk nincsen, de erről majd később, ugye, és hát ugye, hogyha az anyagi háttér is megvan, akkor az ott nagyon szépen összeállhat.
Kopogtat is Drugovich tudomásunk szerint a Williams-nél, tettünk is erre utalást korábban, hogy minden lehetőséget megvizsgál, hogy hol jöhet számításba. Ez a bizonyos James Wolff-féle megnyilatkozás Sargeanttal kapcsolatban, ez nagyon érdekes volt számomra most a napokban, ugye, amikor azt mondta, hogy meg kell védenie, tehát a szezon hátra levő részében bizonyítania kell neki azt, hogy megérdemli a volánt 24-re. Ezzel kapcsolatban egy csipetnyi érdekesség, hogy bárhol hallod Sargeantot beszélni, ő általában méltatja James Wallace-t, hogy nagyszerű szakember, meg nagyon jó. Tehát mindenki más a Williamsnél, mert jót tett a Williamsnek James Wallace érkezése, ez teljesen biztos. Vagy legalábbis egyelőre úgy tűnik, hogy nagyon jót tett nekik az ő érkezése. De valahogy mindig ide lyukadunk ki, hogy az a verdikt a csapat részéről, hogy Sargentnak bizonyítania kell. És most itt vagyunk szeptember közepén, és megint arról beszélgetünk, hogy Sargentnak bizonyítania kell a szezon hátra levő részében, hogy 24-re neki ott helye van. Miközben tudunk arról, hogy kopogtatott egy Mick Schumacher, kopogtatott egy Drugovic, most nem láttuk ezt a pénzösszeget, csak hallunk róla, hogy egy komoly szponzori csomagot tudna mozgósítani abban az esetben, hogyha lehetőséget kapna, meg ott kopogtat mindenki más is, akinek éppen ilyen ambíciója van, hogy a Forma 1-ben szeretne versenyezni 2021-ben. Hatalmas a nyomás Sargenton, és egy apróságra szeretnék rávilágítani. Ugye James Wallace, amikor a Mercedesnél dolgozott, amellett, hogy ő volt a stratégiai igazgató, a fiatal pilótáknak a kérdése, tehát a fiatal pilótákat, a fiatal pilótás program hozzátartozott a Mercedes istálló menedzsmentjében. Ő foglalkozott a fiatalokkal, ő látta át a programot, ő koordinált, ő adta a feladatokat, ő döntött arról, hogy kit vesznek fel, kit nem. És ott volt egy időszak, amikor Sargent nagyon próbálkozott ebbe a programba bekerülni, és épp a Wolf volt az, aki kitette őt. Tehát azt mondta, hogy köszi, nem kérünk belőled. És ez egy a múlt homályába vesző történet, de így az elmúlt versenyeken, úgy mondom, hogy Spában, Zandvoortban, Monzában, ugye, ahogy beszélgettünk emberekkel a Williams házatáján, vagy olyan emberekkel, akik ebben az iparágban mozognak, ez érdekes módon mindenki visszakanyarodott erre az aprócska szösszenetre, hogy a Williams jelenlegi főnöke volt az, aki azt mondta a Mercedesnél, hogy nincs szükség Sargentra. Tehát ezt többen is azt a konzekvenciát vonták le ebből, hogy nem biztos az, hogy felhőtlen annyira a két ember közötti viszony, mint ahogy az a külvilág számára tűhet. Úgyhogy ott még ott érdekes dolgok is történhetnek.
Na és akkor mi a helyzet az Alfa Romeo-val? Hogy fogják ezt a csapatot hívni jövőre? Arról már beszéltünk, hogy az Alfa Taurit hogy fogják. Mit tudunk erről a csapatról?
Szerintem Saubernek fogják hívni egyébként. Tehát ez többször is eljátszották már a múltban.
Megfelelő pillanatokban visszanevezik magukat Sauberre, nem?
Igen, ez egy kincstári lehetőség, hogy bármikor visszagyúhatnak egy ilyen tradicionál. Nagyon nagy előnyám ez. Gondolj csak el, hogy a marketingesek dolgát mennyire megkönnyíti, hogy nem kell...
Előveszik a régi sapkákat, ezért lehet menni.
Igen. Előveszik Péter Saubert is, megmutatják, néha ott volt Monzában az öreg egyébként. Aranyos volt nagyon, azt mondta, hogy ő még mindig élvezi a csapatnak a vendégszeretetét. Tehát tényleg nagyon aranyosak voltak, ott zsongtak körülötte, cuki pofa volt. Mindig is aranyos ember volt Péter Sauber. Szerintem Saubernek fogják hívni. A kérdés az, hogy mi lesz az Alfa Romeo-val. Ugye egészen még Monzára vártuk a bejelentést, hogy megtörténik a bejelentés, hogy azt ugyan tudjuk már jó régóta, hogy az Alfa Romeo-nak ez az utolsó szezonja Sauberrel. Ugye ott csaptak egy nagy hírverést, elbúcsúzott kvázi az Alfa Romeo a Forma 1 európai színpadától, speciális autófestés, speciális overall a versenyzőkön, autóbemutató, élményautóztatás, tudja az ég, hogy mi mindent csináltak ott. De az maradt el, amit a legjobban vártunk. Ez pedig az, hogy bejelentik azt, hogy az Alfa Romeo marad a Forma 1-ben, mégpedig abban a konstrukcióban, amiről beszélgetünk. Én először tavaly Austinban hallottam erről a konfigurációról, aztán idén Monakóban kiújultak, meg felerősödtek az ezzel kapcsolatos pusborgások, pletykák, spekulációk, hogy a házhoz csatlakoznak, és ugye a házban dolgozó Ferrarinak adnak majd nevet. A Ferrari motornak lesz az elnevezés az Alfa Romeo, és egy sokkal kisebb program keretein belül, vagy sokkal kisebb attrakcióval, de maradnak az F1-ben. És ezt egészen annyira fel volt ez már spirázva ez a történet, hogy Monzára vártuk a bejelentést. teljesen biztosak voltunk abban, hogy az ott bekövetkezik, de nem következett be. Ott Imparato úr, az Alfa Romeo elnök vezérigazgatója, ő a mindenható úr az Alfa Romeo-nak, a szíve lelke, és akárhogy próbáltuk őt kóstolgatni ezzel a témával kapcsolatban, valahogy mindig kikerülte ezt a dolgot. Ugyanígy történt a háznál is. Megkérdeztük Günther Steinert, hogy akkor ő még ment is egy kört, egy élménykört. Mário Izola elvitte egy Alfa Romeo-val egy körre csütörtökön, amit ő szerette volna, hogy ezt senki ne lássa, de élelmes fotósok lefényképezték, és láttuk a letörölhetetlen mosolyt az arcán, ahogy kiszállt az autóból. Tehát nagyon vártuk azt, hogy ez bekövetkezik, de nem következett be. És akkor ott Steiner óvatosságra intett, hogy semmiféle garancia nincs erre, és egy érdekes kijelentést tett, hogy az Alfa Romeo-nak el kell döntenie először is azt, hogy akarnak-e maradni az F1-ben, és ha ez a döntés megszületik, akkor utána lehet szó arról, hogy tárgyalnak arról, hogy adott esetben a házhoz csatlakozzanak abban a formában, vagy bármilyen formában. Na most megérkezett Szingapurba az F1 a hét elején, ugye sokan azért érkeztek, mert hogy aklimatizálódni kell a másik időzónához, a speciális klímához, és amikor így korán érkeznek az emberek, azért úgy korán érkeznek az első pusmorgások is, és hát az elmúlt két napban én egyre több forrásomból hallom azt, bár ugye nem vagyok ott ezen a hétvégén, meg Suzukában sem leszek, de azt hallom azoktól, akik ott vannak, és akikkel én beszélgetek, akkor is, ha ott vagyok, meg akkor is, ha nem, hogy nagyon úgy tűnik, hogy ez a történet, ez megrekedt. Ez egyelőre megrekedni látszik. Nem biztos, hogy ez így is marad, de ha már ott nem történt meg a bejelentés, akkor legalább itt meg kellene történnie, de azt halljuk, hogy itt sem fog megtörténni a bejelentés, úgyhogy várunk és figyelünk, hogy képesek lesznek-e elmozdulni a felek erről a holtpontról, ami az az érdekes ebben, hogy holtpontra jutott ez a történet, hogy ezt abszolút deal done kategóriásra mondta mindenki, akinek az ügyre érdemi rálátása volt, vagy érintett ebben a történetben. Az okok azok érdekesek lehetnek, hogy mi lehet az oka ennek, hogy ez még, hogy ez eljutott erre a patthelyzetre, ez a szitu, mert ugye hát lehet hallani arról is egy néhány hete, hogy valamiféle feszültség körvonalazódik Günther Steiner és Gene Haas között, a Haas két nagy kutyája között. Amikor én kérdeztem Steinert erről néhány héttel ezelőtt, akkor természetesen cáfolta, de hát miért is erősítette volna meg? Tehát ez nem az a kategória, nem olyan sztori, amire még akár bizalmas viszony esetén is, hogyha bárkinek elmondod, te sem mondod el másnak, hogyha a balhézol otthon a fateroddal, nem?
Hát az teljesen kizárt.
nincs ilyen. De,
nincs ilyen, és ha lenne, sem mondanám el. Így.
Én érdeklődve figyelem azt, hogy a ház táborán belül van-e valami olyan feszültség, ami akadályozza azt, hogy ez a deal létrejöjjön, vagy valóban arról van szó, hogy az Alfa Romeo-nál elbizonytalanodtak, mert nyilvánvalóan ugye ez a Sauber szerződés, ami nekik megvolt, ez szerintem a jelenkori Forma 1-nek az egyik leghatékonyabb ilyen jellegű marketing megállapodása volt. Ezt én kimerem jelenteni, hogy így van. Amit én tudok, az, amit én hallottam, hogy 16 millió dollárba került per év ez a mutatvány az Alfa Romeo-nak, és nézd meg, hogy mekkora láthatóságot kaptak érte. Hatalmasat. Hatalmas felületet. Na már most ugye, amikor ez a szerződés létrejött, ami most a végéhez ér, ennek az évnek a végén, akkor azért még annyira felgyorsultak az események az F1 körül, hogy ez még egy másik világ volt. Ugye ez még a Covid-ban született ez a szerződés. És azóta annyira felértékelődött az F1, meg az F1-jel kapcsolatos szponzorációs tevékenység, tulajdonjog, meg minden, hogy ugyanekkora összegért gyakorlatilag minimális láthatóságot lehetne kapni, és lehet, hogy ez az oka annak, hogy az alfások még mindig hezitálnak azon, hogy belevágjanak ebbe, vagy ne vágjanak bele. Azért valljuk be őszintén, hogy egy motor névadó szponzorának lenni, az nem ugyanaz a kávéház, mint amikor az egész autó, a versenyző teljes ruházata, a motorhome, minden a te brandedet viseli magán. Úgyhogy akár ez is lehet az indok arra, hogy miért húzódik ez. A jó hír az, hogy idejük van arra, azt mondta nekem Steiner Monzában, hogyha egy pár nappal a tesztelés előtt érkezik egy ilyen jellegű megkeresés, hogy erre van lehetőség, még akkor is van lehetőség erre, hogy ez egy ilyen dílt tettő alá hozzanak. Úgyhogy kíváncsian várjuk, hogy mi történik az Alfával.
Következzen akkor egy olyan történet, amely lassan fél évre nyúlik vissza, és lehet, hogy, sőt, biztos vagyok benne, hogy annó tavasszal érintettük ezt a sztorit, de mostanában inkább a Pitwall című műsorunknak állandó eleme a Massa rovat. Ugye azok kedvéért, akik esetleg nem szembesültek ezzel a történettel, bár szerintem minden Forma 1 rajongó tud már róla, Felipe Massa ugye jogi úton követeli magának a 2008-as világbajnoki címet. Március elején kezdődött el az egész, ugye amikor Bernie Eccleston egy nyilatkozatában arról beszélt, hogy ugye ők tudtak a szingapúri csalásról, a szingapúri versenymanipulációról már a 2008-as szezon során, és ugye Massa nagyjából egy hónappal később, április elején közölte, hogy őt nem a pénz, hanem az igazság motiválja, és ő most jogi úton megpróbál érvényt szerezni akaratának, és megtorolni az őt ért sérelmeket, és megszerezni a 2008-as világbajnoki címet, hiszen ugye, mint állítja, hogyha a manipulált szingapúri versenyt törlik, akkor ugye a Lewis Hamilton ugye pontokat veszít ezzel, már hogy 15 évvel ezelőtti pontokat, és akkor ezzel ő lesz a világbajnok, valamint azt is elmondta, hogyha az a verseny nem így történik, ahogy akkor mentálisan is más állapotban teljesítette volna a szezon hátralévő részét. Ezt egyébként nem akkor, hanem már most mondta. Ugye időközben rengeteg dolog történt. Bernie Eccleston például állítja, hogy nem emlékszik erre a nyilatkozatra. Ez ugye ez egyik legszebb mozzanat ennek az egész történetnek. De azon is nagyot nézhettünk, hogy Felipe Massa nemrég közölte, hogy ő nem csak a Ferrari támogatására számít, de egyenesen Lewis Hamilton támogatására is számít, mert hogy ő olyan korrekt fickó. Na most tény és való, Lewis Hamilton egy nagyon korrekt fickó, de abban nem vagyok biztos, hogy a saját első világbajnoki címét segítene átjátszani Felipe Massa kezére, arról nem is beszélve, hogy nyilván az FIA-nak a saját szabályzata nem teszi lehetővé azt, nem hogy 15 évvel később, hanem gyakorlatilag egy hónappal a szezon záró után sem teszi lehetővé egy szezonnak vagy egy végeredménynek az utólagos módosítását. Gyakorlatilag itt tartunk most, és azért annyit tegyünk még hozzá, hogy begyorsultak az események. Massa és az ő jogász csapata részéről most már néhány naponta jönnek az újabb és újabb fejlemények, és bármennyire reménykedtünk abban nagyon sokan, hogy előbb-utóbb kiderül, hogy ez csak egy vicc, vagy egy jól felépített média hack, hát nagyon úgy néz ki, hogy Felipe Massa megy a bíróságra.
Sipos Tomi barátomat, az Irigy Hónajmirigy aranytorkú énekművészét, Jattos Tomit szeretném idézni. Tudod, mit szokott ő mondani? A kutya Massa meg. Ezt teszi tud, a kutya Massa meg, hogy ide fajult ez a történet. Érdeklődve figyelem, hogy mi történik Massa körül, hogy mi ez az elképesztő fordulat. És egész egyszerűen nem tudok, csak egy gondolat motoszkál a fejemben, az, hogy ki vagy mi áll e mögött, a história mögött. Ugyanis, hát figyeljük Massát, itt is volt a Formula Podcastben. Nagyon jól beszélgettünk vele, például arról is, hogy kifejtette azt, hogy nyilván bántja őt ez a történet, de elfogadta ezt a helyzetet. És most előállt ez a fordulat. Én el tudom fogadni azt, amit ő mond, hogy őt az igazság motiválja. De annyira a Massa egy elképesztően értelmes forma. Tehát neki tisztában kell lennie azzal, hogy minimális az esélye annak, hogy ezt sikerül végigvinnie úgy, ahogy azt ő szeretné. Úgyhogy én rettenetesen, engem a leginkább az érdekel ebben a történetben, hogy ki az, aki a háttérben áll. Ez ugyanis úgy össze van rakva ez a gépezet, ami ezen dolgozik, hogy azt igencsak tátva maradna a szája a külvilágnak, hogyha azt abba belelátnának, hogy itt mi zajlik. Tehát hihetetlenül nagy ügyvédi stáb van ráállítva erre a történetre. Prominens ügyvédek, prominens ügyvédi irodák. Egy komplett marketing ügy, vagy egy ilyen kommunikációs ügynökséget szerződtettek arra a feladatra, hogy ennek az ügynek megfelelő hírverése legyen. Ez egy olyan beruházás, hogy értsd, ezen a szinten, ahol ez az ügy, amilyen polcon ez az ügy kezelve van, ez egy olyan beruházás, hogy az egy, arra egy vagyon kell ember. Beszélgettünk erről kollégákkal Monzában, hogy mi lehet ennek a költségvonzata, és ilyen 10 milliós tételekig jutottunk. Tehát, hogy egy akkora ügynökség, ami ezzel dolgozik, vagy ami ezen dolgozik, azok nem állnak ám szóba veled apró pénzért. Tehát azok nem fogják a saját kapcsolatrendszerüket latba vetni azért, hogy a te ügyed körül folyamatosan. Azért van ez, amit látsz, hogy folyamatosan, szinte nap mint nap jön valami új információ, valami új csipetke ezzel kapcsolatban. Úgyhogy engem ez érdekel a legjobban, hogy ki az, aki ebbe a sztoriba így beleállította Massa. Pláne úgy, hogy abban gondolj bele, hogy Felipe Massa a Formula egy nagy követe. Ő neki komoly szerepet szánt ez a sport, komoly szerepet szánt hosszú távra ez a sport, és ennek ellenére is ő beleállt ebbe a történetbe. Egyébként, hogyha figyeled a helyszínről érkező információkat az elmúlt időszakban, ezt én nem is tudom, talán olyan Monaco vagy Kanada óta tűnt el Massa a Forma 1-nek a körforgásából, azóta nem láttad. Ugye fölmerült az, hogy Olaszországba esetleg eljön, és kiszivárgott az, hogy meg lett kérve arra, hogy ha lehet, akkor inkább most ne jöjjön már ebben a helyzetben minden fegy nagykövet. Egyébként ő maga sem, én úgy tudom, hogy ő maga sem tervezte ezt, hogy nem gondolta komolyan, csak a beosztás, hogy melyik, mikor, melyik nagykövet vagy nagykövetek vannak jelen a helyszínen, az alapján a monzai az ő versenye lett volna, de megelőzve itt a trutyi vihart, inkább jelezték, hogy lehet, hogy jobb lesz, hogyha inkább nem jössz. És mondom, engem ez foglalkoztat a leginkább, hogy ki az, aki ezt az embert felhergelte. Én azt gondolom, hogy a célt, amit a zászlajára tűzött, hogy visszaszerezze a világbajnoki címet, én szerintem ezt a célt nem lehet elérni ebben a sztoriban. Képpen. Alternatívaként fölmerül az, amit világossá is tettek az ügyvédek, hogy valamilyen szintű pénzügyi kompenzáció járna neki azért, mert ha világbajnok lenne, akkor mennyivel több pénze lenne. Ezt nyilvánvalóan fel lehet fogni úgy, hogy igen, ha megnyerjük, akkor abból a pénzből, amit onnan ki lehet sajtolni, abból futja a perre, meg futja erre az egész ügymenetre, meg a teljes infrastruktúrára, ami ezen dolgozik, hogy ez az ügy valami eredményt érjen el. De én bevallom őszintén, én még azt is túlzásnak érzem. Ráadásul, hogyha azt eléred, azt a célt, nem tudom, hogy ugye őt elkönyveltük a szívek bajnokaként, a közvélemény is elkönyvelte a szívek bajnokaként, és én nem vagyok róla meggyőződve, még akkor sem, hogyha nyilván az ember áhítja, meg akarja mindig az igazságot. Te is, meg én is az igazság hívei vagyunk, azt szeretjük, hogyha tiszta víz kerül a pohárba. De ez egy ilyen műfaj. Ez egy ilyen műfaj, hogy ebben benne van az, hogy vannak dolgok, amik nem mindig feketék vagy fehérek. Pláne vannak olyan dolgok, amik még sok-sok év távra. Roger Benoit, a svájci Blick veterán, abszolút übertotális veterán szakírója, közel 800 nagy díjjal a háta mögött, a minap azt találta mondani, hogy ő a Schumit is hatszoros világbajnokként tartja számon. Mert szerinte a Schumitól el kellene venni a 94-eset. Ez is egy nagy port kavaró nyilatkozat. Én csak reménykedem abban, hogy nem megy el ez a mozgalom abba az irányba, hogy itt most emberek a múltból előjöjjenek és elkezdjenek követelni ilyen jellegű dolgokat. Tehát nem ez az, ami miatt az ember azt mondja, hogy jobb ezt nem bolygatni. Én azt gondolom, hogy Massa kivívott magának egy olyan státuszt, ami tiszteletre méltó. Az emberek tisztelik, szeretik, bármerre megy a világon. Nem vagyok róla teljesen meggyőződve, hogy nem lesznek nagyon sokan azok, akiknek emiatt változik majd a véleménye vele kapcsolatban. Még akkor sem, hogy ahogy mondtam, nyilvánvalóan az igazságot mindannyian szeretjük, meg az igazság pártján állunk.
Igen, borzalmasan remélem, hogy nem indul el ez a folyamat, ahogy mondtad, hogy akkor nézzük meg Schumacher 94-es címét, meg egyébként Mike Hawthorn WB címét is, mert azt lehet, hogy mégis Stirling Moss érdemelte volna. Ha mégis így lesz, akkor viszont azért az 54-es futball WB címet azt szerezzük vissza, hiszen Puskás gólja ugye nem volt les ott a hajrában. Na de, volt itt még egy érdekes nyilatkozat, és most a 2008-as szingapúri nagydíjról a 2023-asra kanyarodjunk még rá kicsit. Helmut Márko, hát ő több dolgot is mondott. Egyrészt ugye beszélt arról, hogy a dél-amerikai versenyzője Sergio Perez nem elég összeszedett fejben, és ezért gyenge az időmérőn. Elképesztően sok probléma van ezzel a megszólalással. Erre ugye azóta maga Márko is reagált, megpróbált bocsánatot kérni nyilvánosság előtt. Ez másodszorra sikerült is, elsőre nem igazán, mert csak rontott kicsit a helyzeten. Sergio Perez maga elmondta, hogy ő nem haragszik Márkóra, és ő ismeri Márkót, és tudja, hogy nem úgy értette. Lewis Hamilton meg azt mondta, hogy hát ő meg nincs annyira meglepve, és elég furcsának tartja, hogy a Red Bull így nem lépett semmit, mert más csapatoknál, ha ilyesmi hangzik el, diszkriminatív kijelentés hangzik el, akkor adott esetben is távolítják az illetőt. Persze erre te utaltál, hogy lehet, hogy Márkónak ez lesz a sorsa, csak nem ezért és nem azért, mert a földrajz tudása hiányos. Na de, Helmut Márko ugye beszélt másról is, mégpedig arról, hogy amire azért utalgattak már sokan, és szerintem már mi magunk is utalgattunk erre, hogy Szingapúr lehet az utolsó helyszín, ahol meg lehet fogni a Red Bullt, már mint olyan értelemben, hogyha itt sem tudják legyőzni őket, akkor onnantól, ha nem is sétagalop lesz az a maradék 7 futam, amit még be kell húzni a tökéletes szezon teljesítéséhez, de tulajdonképpen a legnehezebb próbatételen túl lesznek addigra. Ugye ma zajlott le a médianapi csütörtök este beszélgetünk. Mennyi szó esett erről a bizonyos sorozatról? Voltak-e trónkövetelők, akik azt merték állítani, hogy meg akarják futtatni a Red Bullt a pénzükért? Vagy már senki nem mer ilyet mondani?
Igazság szerint nem furcsa, hogy a Monzából, ahogy eljöttünk, ugye az volt a legkisebb különbség, amivel Verstappen nyert 2023-ban. A monzai győzelem, ugye jól mondom?
Igen, igen, tehát nyilván legkisebb olyan, ahol nem safety car, meg ilyesmi miatt. Igen. Tehát igen. A versenyen ez volt a legszorosabb.
Így van. És onnan mióta eljöttünk, így szakmai berkeken belül, mintha lett volna egy ilyen, hát egy ilyen nagyon óvatos, nagyon udvarias, de mégis ilyen optimista hozzáállás ez a történethez, hogy hát, ha minden jól alakulna, meg nagyon sok minden jól alakulna, meg még a csillagok is jól állnának az égen Szingapúrban, akkor lehet, hogy itt el lehetne kapni a Red Bullt. Na most ez nyilvánvalóan, pedig ez úgy van, hogy ugye ez egy nagy leszorító erős pálya. Homlok egyenest az ellenkezője annak, mint ami Monza technikai szempontból. Tehát, hogy ott kerültek egy teljesen más környezetben, egy teljesen más karakterisztikájú pályán kerültek valamivel közelebb az ellenfelek a Red Bullhoz, így is utolérhetetlen, meg foghatatlan volt Verstappen. Most egy teljesen másik környezetbe, teljesen másik karakterisztikájú pályára érkezik az F1, és mégis lehetett érezni, mondom, egy ilyen fajta ilyen, hát, egy picit talán ilyen nyomásgyakorlás jellegű optimizmust, amit próbáltak sugallni, hogy itt, hogyha minden jól alakulna, akkor talán lehet keresni valója az ellenfeleknek. Ugye nyilvánvalóan ebben benne van több dolog is. Egyrészt az, hogy több csapat is úgy értékeli, hogy sikerült valamilyen szinten előre lépniük az előző időszakhoz, a szezon előző időszakához képest. Ebben benne van az, hogy Szingapúr az a helyszín, ahol azért benne van a kockázat, tehát itt bármi történik. Ez nem volt még egy szingapúri nagydíjunk se, amelyiken ne lett volna safety car. Tehát, hogy itt ez mindig magában hordozza a kavarodás, meg a káosznak a lehetőségét. Most még arról is pletykálnak, hogy még az sem elképzelhetetlen az előrejelzések alapján, hogy némi eső is borzolja majd a kedélyeket a hétvégén. Tehát ezt az óvatos optimizmust én ezt inkább a nyomásgyakorlás eszközeként értékelem a riválisok részéről. Ma a sajtónapon például Carlos Sainz egyértelműen kijelentette, hogy maximum nyilván megpróbálnak mindent kihozni magukból, de azt mondta, hogy papíron, a Red Bull itt is utolérhetetlen lesz. Egy másik érdekesség van, még ugye itt lép életbe ez a úgynevezett 18-as direktíva, ami a karosszéria elemek, különös tekintettel az első és hátsó szárnyak hajlékonyságának szigorítására, tehát a hajlékonyság ellenőrzésének a szigorítására vonatkozik, és többen azt remélik ettől, hogy ez is faraghat valamicskét a Red Bullnak az előnyéből. Elhangzott ez a kérdés Max Verstappen irányába, hogy tart-e attól, hogy ez adott esetben csapást jelenthet valamilyen formában a Red Bullra nézve, de azt mondta Verstappen, hogy ő nem tart ennek a direktíva életbe lépésének a hatásától. Azt mondta, hogy nem gondolja azt. Ő maga is elismerte, hogy ez nem feltétlenül egy sétagalop. A szingapúri pálya meg a szingapúri nagydíj, az nem egy sétagalop, de optimisten tekintett a jövőben. Még egy nagyon érdekes dolog az, hogy Marco kijelentette, hogy immáron célként tekintenek arra, hogy megpróbálják megnyerni az összes 2023-as versenyt. Eddig azért ezt mindig ilyen udvariasan arrébb tolták, hogy nem gondolunk ilyenre, viszont az elmúlt napokban több ilyen kis csipetke is érkezett a Red Bull házatájáról, elsősorban a legnagyobb hang, Marco volt az, aki kijelentette, hogy most már célként tekintenek arra, hogy...
Nézd, végül is, ha megnyerik Szingapúrt, akkor az fogja jelenteni, hogy a szezon kétharmadán túl vagyunk, és továbbra is 15-ből 15-öt a Red Bull nyert. Tehát azt hiszem, hogy az már valóban az a pont, ahol érdemes ilyenről beszélgetni. És hányszor fölemlegetjük szegény George Russellt, aki ezt bemondta a bahreini nagydíj hétvégén, hogy a Red Bull mindent megnyerhet, és tudod, mindenki így nézett, hogy jaj, George, hát miért, hogy lehet ilyet mondani a szezon első hétvégén?
Sose felejtem el azt, amikor ott a bahreini éjszakában ezt bemondta. Ott néztünk, és igazság szerint ott az a maroknyi újságíró csapat, akik ott voltunk, nem mindenki volt leforrázva ennek a kijelentéstől, ugye akkora dominanciája volt a Red Bullnak, hogy leszakította az arcát mindenkinek az a fölény, de hát akkor is, hát ez akkor még extrémnek tűnt, de akkor is az ember elgondolkodott rajta, hogy te atyai, mi lenne, ha bekövetkezik. És most itt tartunk, hogy a 15. futamon még mindig arról beszélgetünk, hogy erre még mindig potenciálisan van esély. Érdekes volt egyébként, ugye nagy port kavart Toto Wolffnak az a bizonyos wikipédiás kijelentése, ugye megcsinálta Verstappen a 10-1-mást követő futamgyőzelmet, amit Wolff azzal intézett el, hogy hát ez csak a Wikipédia cikkekbe való. Az ilyen rekord, nincsenek semmiféle jelentősége. Erről is
Verstappen keményen reagált, nem?
Igen. Azt mondta, hogy lehet, hogy trutyi versenyük volt, és emiatt volt ilyen hangulatban Wolff, hogy ilyen kijelentésre ragadtatta magát.
Maradjunk annyiban, hogy Verstappen szavakat használt.
Igen, nem akarom.
De nem akarod. A Formula.hu-ra megírtam. Azt mondta Gobodics főszerkesztő, hogy ha Verstappen ezt mondta, akkor szó szerint idézhetem.
Oké. Hát idézz, légy szíves, hogy fogalmaztad meg.
Hát nem akartam ennyire belemenni itt belekibálni az ételbe, de hát ugye Max Verstappen egész konkrétan azt mondta Wolff ezen megnyilatkozására, hogy nem vagyok csalódott, mert hogy Wolff megnyilatkozása miatt a Mercedesnek szar versenye volt, szerintem a saját produkciókon volt kibukva Wolff, majd hozzátette. Néha egyébként úgy beszél, mintha mi csapatunk alkalmazottja lenne, de szerencsére nem az.
Ehhez hasonló nyalánkságokat olvasgathattok a formula.hu-n, például Gellérfi Gergő.
Ehhez igen. Még egyet muszáj, Christian Horner is beszélt Toto Wolffról, őt elsősorban 2021-es bajnoki küzdelemről kérdezték, ugye Horner elmondta, hogy akkor ő szült meg ilyenek, és azt is megkérdezték, hogy milyen mostanában a viszony közte és Wolff között, azt mondja, 2021 óta nem láttam, szóval minden oké. Elképesztő.
Megy mostanában megint ez az Rika a Red Bull és a Mercedes tábor között. Valami megint kell, hogy legyen a háttérben, amit nem biztos, hogy még látunk, ami miatt ennyire ütik, vágják egymást. Nem tudom, egy ilyen megnyilatkozás is elhangzott, hogy Talán, ezt talán a Márko mondta, hogy a Mercedesre odafigyelünk, amikor éppen partiban vagyunk egymással, de jelen pillanatban ez nem áll fent. Tehát ez is egy komoly odaszúrás, egy komoly beszólás volt a Mercedes irányába. Úgyhogy ott megint nagyon szeretik egymást az urak. Ennek valami szugerálja ezt, valami van a háttérben, amit most még nem látunk, de nagyon szeretnénk tudni, hogy mi az, ami miatt ennyire megy a verbális pofoszkodás az elmúlt hetekben ismét a nyilvánosság előtt.
No, hát mi pedig a nyilvánosság előtt nem is pofoszkodtunk, de egy nagyon jót beszélgettünk ma. Azt hiszem, hogy itt az ideje lezárni ezt az adást, és figyelmünket a szingapúri nagydíj felé fordítani, hiszen itt pénteken már a szabadegyzésekkel kezdődik meg a program az átalakított pályán, de...
Már azonnal adunk egy külön díjat.
Kérlek!
A legjobb gyermek külön díjat fogjuk átadni jó előre, mégpedig Liam Lawsonnak, az Alfa Tauri új-zélandi beugró pilótájának, aki a hétvége cukiságát készül elkövetni. Azt mondta, hogy ő gyerekkorától kezdve szeretett volna eljutni a szingapúri nagy díjra. Azt mondta, hogy mindig a nyálát csorgatva ült a televízió előtt, hogy egyszer de jó lenne ott lenni, és hogy az édesapja minden évben megígérte neki, hogy na jó, akkor ez lesz az az év, amikor elviszlek, és megnézzük a szingapúri nagy díjat. De ez soha nem következett be. És hát ugye ez a jó ember a harmadik versenyét fogja futni az Alfa Tauri kötelékében. Tök jó a hangulata egyébként, arról számolt be, hogy az előző két verseny az meghozta ám az étvágyát, meg meghozta ám a kedvét a Forma 1-ben való szerepléshez, és bár kevesen vannak, akik akár csak egy lyukas garast is adnának azért, hogy ő megszerezheti az állandó ülést az Alfa Taurinál, ennek ellenére ő jelezte, hogy hát szeretné, ő boldog lenne, hogyha 2024-ben is a Forma 1-es mezőny tagja lehetne, ám de még mielőtt idáig jutnánk el, az a helyzet, hogy úgy döntött Liam Lawson, hogy erre a hétvégére ide utaztatja az édesapját Szingapúrba, és vendégül látja
de a pedagógot. Édes.
Ott is van már talán a papa, láttam egy képet, ami miatt én Lawson Seniornak beírtam egy elképesztően egy piros pontot, ugyanis AC/DC trikóban pózolt azon a képen a fia mellett, amit én...
Kész. Sanyikám, téged kilóra megvettek.
Engem megvett Lawson Senior. Igen.
No, igen. Akkor... Tényleg itt a búcsú ideje mára, hamarosan jövünk majd a futamértékelő adással, természetesen csak a verseny hétvégét követően, annál előbb ezt nem tudjuk megtenni. Hétfő este 7 órakor jelentkezik Pitfall című műsorunk, amelyet a Formula, illetve az Autosport és Formula magazin YouTube csatornáján találtok meg, ahol a Sanyi által ma is említett Pitfall Plus videók is felbukkannak, és néha még egyéb érdekességek is. Egyébként pedig amíg újra nem találkozunk, addig a formula.hu-t ajánljuk figyelmetekbe, valamint Sanyi barátom közösségi média felületeit ajánlom figyelmetekbe Facebookon, Instagramon és az X-en, az egykori Twitteren is Mesandor azonosítóval találjátok meg Sanyit, engem meg Facebookon Geller Figergo F1 azonosítóval, és megígérem, hogy előbb-utóbb majd visszatérek a rendszeres posztoláshoz, amiről a nyáron kicsit leszoktam, remélem ezt elnézitek nekem, és azt is remélem, hogy szeretétek ezt az adást. A mielőbbi viszontlátásra addig is minden jót, sziasztok!
Szeressétek az autósportot, szeressétek a Forma 1-et, figyeljétek a szingapúri nagy díj eseményeit a formula.hu-n, minden lényeges rezdülésről be fogunk számolni, Kobodis Tamás főszerkesztő irányításával. Köszönjük a figyelmet, sziasztok!
Tetszett az adás? Hallgass meg korábbi műsorainkat, valamint iratkozz fel ránk Spotify, Google, Apple Podcast vagy más csatornáinkon. A linket megtalálod a leírásban, illetve a formula.hu weboldalon.